Hát az, hogy miből áll az ablak, ezt mindannyian tudjuk, én ezeket nem olvasnám föl, csak a biztonság kedvére emlegetem itt. Igazándiból minket a szerkezeti séma és a köztük levő, az alkatrészek közötti kapcsolatok érdekelnek. Látjuk az ábrán, egy-két elemet pirossal húztam alá, ezek azok, amikkel gondok lehetnek. Ugye fal, tok, szárny, üveg, ismerjük, hol van egyik, hol nincs, fal mindig van, ugye meg könyvben egy kiállítási darabról beszélünk, tok jellemzően van az ablakok többségében, szárny már nem mindig, mert van fix ablak, és hát üveg van, mert azért találtuk ki az egészet. A köztük lévő kapcsolatokban a tömítések, a szárnynak a minősége, illetve az üvegnek a minősége lehet gond. És akkor vessük össze egy kicsit a mai korszerű ablakokkal. Milyen üveg van egy mai korszerű ablakban? Hát két réteg üveg, amelyik össze van ragasztva minimális légréteggel, azért, hogy a lehető legjobb legyen a hőszigetelő képessége. Tovább mentek ezzel, ez még mindig nagyon rossz hőtechnikailag. Ennek az U tényezője 2,7-2,8 körül van a tradicionális üvegeknél. Kimérték, hogy a hőveszteségnek a túlnyomó része sugárzás alatt adódik le. Tehát a normál üvegnél a sugárzás adja a hőveszteség 67%-át, az összes többi az csak 33%. Most az lenne a jó, ha ezzel tudnánk valamit kezdeni, tehát a feladat az volt, hogy kitalálni egy olyan üveget, amelyiknek nincs ekkora sugárzásos vesztesége, vagy legalábbis lényegesen csökkenthető. Ez az úgynevezett Laue üveg, elnézést kérek mindenkitől, aki tudja, csak itt egy-két emberrel csevegtem, és kiderült, hogy nem teljesen közismert a dolog. Ezt jellemzően vákumban katódporlasztással hordják föl, de más technológia is létezik. Lényege az, hogy összesen 2/10 mikron vastag, tehát nagyon vékony, minden egyes réteg csupán néhány molekula. Alapesetben 5 rétegű, a lényege az az ezüst bevonat, ami visszaveri a hőt, a hosszú hullámokat. Ha ezt fölhordják az üvegre, de most én itt mélyebben nem mennék bele, akkor ezzel a sugárzásos hőveszteségnek a 90%-át meg lehet fogni, és ez azt jelenti, hogy az egész üvegnek a hőtechnikai tulajdonságai sokkal jobbak lesznek. Látjuk az adatokat. Ezzel kell nekünk versenyezni. Tehát ez az egyik olyan előny, amit tulajdonképpen nekünk, ha úgy tetszik, valahogy be kéne hozni a történelmi ablakoknál. Másik rétege a dolognak az üvegnek a kapcsolata a tokhoz. A hagyományos ablakoknál keményedő kit van, ismerjük, megrepedezik, szárad, nem zár tökéletesen. A korszerű ablakoknál rugalmas kit van, vagy nyelves üvegszorító profil, tehát ez is egy olyan dolog, ami egyértelműen előnye a korszerű ablaknak. Következő fázis, vagy következő elemkapcsolat, amit próbáltam vetíteni, az ablak és az ablaktok és a szárny kapcsolata. Itt a hagyományos ablakoknál semmi nincs, koppan a fa a fára, a korszerű ablakoknál pedig egy rugalmas tömítés van, esetleg 2, ritkábban még 3 is előfordul. Ez is egy olyan feladat, amit valahogy meg kellene küzdeni ezeknél az ablakoknál. Ez a tömítés hogy működik jól? Mindannyian ismerjük azt a hatást, hogyha egy lukas hordónál megpróbáljuk a lukat betömni, mert ki akar folyni belőle a víz, vagy netán más, akkor odarakjuk az ujjunkat, ha még mindig csorog, akkor jobban megszorítjuk, és ezáltal jobban zárjuk. A korszerű ablakoknál a több ponton záródó vasalatok azt érik el, hogy az ablak tömítése körben ráfeszül az ablakra, tehát rászorítja a szárnyat a tokra, ennek következtében sokkal jobban zár. Ez is egy olyan paraméter, amit a történelmi ablakok jellemzően nem tudnak. Ennek az alkatrésznek a kinagyított részét látjuk, ugye ez pontosan beállítható, mindegyes pontján behangolható, mint egy hangszer. Hozzáteszem, hogy az építőipari normák ezt követik is, tehát egy erkélyajtónak a legyártása, az kb. Fele annyi ideig tart, mint a beállítása. Ez teljesen természetes ezeknek a dolgoknak a tükrében. És végül a kapcsolatok közül a fal és az ablaktok kapcsolatát említeném meg. Ugye egy komoly tömítési rendszer van, ennek egy része üregkitöltő hőszigetelés, tehát a funkciója hőszigetelés. A belső oldalon van egy pára és légzáró réteg, a külső oldalon van egy csapadékzáró réteg, és ez így együtt alkotja a teljes értékű térelhatárolást. Tehát bármelyik eleme hiányzik, az a gond lehet. Ezzel most itt végigfutottuk ezeket az elemeket, amik egy korszerű ablaknál tulajdonképpen a megelőlegezve a történelmi ablakokhoz képest valamivel többet nyújtanak. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki erről a szabvány, ezt csak rémisztésként vetítem föl. Ez a legújabb szabvány, az európai szabvány. A strukturálatlanságára és szerkezetére jellemző, hogy az, hogy időjárás állóság, és az, hogy magasság és szélesség így szerepel egymás után, mint paraméterek, azt hiszem, hogy ezzel a huhogásnak éppen eleget tettem. Inkább nézzük meg azt, hogy mi az, ami ebből tényleg érdekes, ami tényleg valamiféle hiátust jelent a történelmi ablakon. Először is a légzárás. Ismerjük, nem kell aztán nagyon részletezni, az átlagos, hagyományos ablaknak a légzárása hát bizonyos kívánnivalókat szokott hagyni maga után. Következő paraméter a hőszigetelés. Erre is nagyon komoly előírások vannak. Nem kell részleteznem, hogy erre jellemzően nem alkalmasak az ablakaink. Tájékoztatásul mondom, hogy egy jó állapotú kapcsolatgeréptokos, tehát a legáltalánosabb ablak útényezője az 3 körül van, de hol van itt jó állapotú, ezt zárójelbe jegyzem meg. És néha gond lehet a hangátlással, tehát forgalmi zaj és egyéb körülmények indokoltá tehetik azt, hogy valamit ezzel is kezdjünk. És akkor vegyük egy picit végig azt, hogy milyen ablakokról van szó. Alapvetően két fő kategória érdekes a mi témánkban, két ablaknál foglalkozhatunk egyáltalán a fizikai paraméterekkel, mert ezek léteznek. Sokkal kevesebb van belőlük Magyarországon ez a palótokos ablak. Ugye szerkezetét nem kell kösebben ismertetni, egy palóval ki van bérelve a nyílás, két végén egy-egy léc, erre ütköztetéssel föl van ültetve, vagy egy darab jellemzően belső, vagy két darab külső-belső ablak, ismerjük, hagyományos dolog már Magyarországon is volt több száz évvel ezelőtt is, hogy a külső szárny az zsalugátterre cserélhető volt, télen üvegablakra cserélték, nyáron levitték a pincébe, vagy valahol a tárolóhelyre az ablakot, tehát ez nagyon sokat tudott a maga idejében. Egy nagyon nagy hibája van, hogy ez az ablak gyárilag beázik, méghozzá itt, hiába van fölötte egy vízvető, ez a hézag ez nyitott kívülről, tehát ez gyakorlatilag akkor működik jól, ha beázik csapó eső esetén. Azért azt megnézhetjük, hogy az előbb említettek, hogy teljesülnek itt. Ugye egy hagyományos, vékony üveg van, ez névlegesen 3 mm szokott lenni, a valóságban 1,8 és 2,8 között a leggyakoribb. Az a bizonyos tokésszárny kapcsolat, ugye egy kettős ütközés, ami nagyon jó, hogy kettős, de kemény, és hát nyilván a fának és a feledkezelésnek az állapotától függ az árás minősége. Végül itt nem olyan érzékeny dolog, mert általában ez körbefalazásos technológiával készül, de azért a fal és a tok kapcsolata sem biztos, hogy kifogástalan. A másik és a leggyakoribb ablakfajta, ez a kapcsolt geréptokos ablak, ezt is ismerjük, bemutatnom nem kell, igazándiból elég talán, ha a problémákra utalok, tulajdonképpen ugyanazok, amit az előbb mondtam, azzal a nagy különbséggel, hogy a tok és fal közötti hézag, tehát a beépítés, az sokkal veszélyesebb, ez is gyakran készült körbefalazva, sőt ez a tipikus technológiája, viszont nagyon gyakori volt az, hogy valaminek itt helyet hagytak, tehát a kettős káva szimpla káva volt, vagy egyszerűen csak azért, hogy a redőnynek vagy valami egyéb egységnek a működtetésére egy kis hézagot hagyjon kezére, ott viszonylag nagy légrések tudnak kialakulni. Nagyon kedves emlékem közé tartozik, amikor voltam körülbelül 3 éves, és édesanyám mindenhonnan szerzett ilyen színes harisnyaszerűségeket, én akkor még nem tudtam, hogy mi az, összetömködte textillel, aztán valamiben még le is fújt, valami, felteszem, hogy valami rovarírtóval, és aztán ebbe a hézakba betömködte, akkor voltam én akárhány éves, ez 55 volt, csak azért, hogy jelezem, akkor még ez, hogy mondjam, normális technológiának számított. És akkor nézzük meg azt, hogy mit lehet ezzel csinálni, mit kell ezzel csinálni, és mik a mai technikai lehetőségeink. Hát először is a már emlegetett hézag a fal és az ablak között, ezt mindenféleképpen célszerű hőszigetelni. A legtöbb épületnél ez már valahogy megtörtént, de nincsenek illúzióim, ez is nagyon vegyes. Tehát akkor, amikor valami régi anyagot, az előbb emlegetett textil hulladékot raktak bele, valószínűleg felújításra szorul. Ideális lenne kőzetgyapottal kitölteni, de ez csak akkor lehetséges, hogyha megbontjuk valamennyire a falat, vagy valahol a szerkezetet, ezért reálisabb ez poliuretán habbal kihasználni. labosítani. Ennek talán a legegyszerűbb módja, a néhány furatot készítenek a tok bélésében, ott befújják a habot, és majd helyreállítják a hézagot. Ennek is nagyon sok trükkje van, én most hadd elégedjek meg ennyivel. Természetesen itt is érvényes az, hogy a belső párazárás és a csapadékzárás is szükséges. Ebből a veszélyesebb a belső párazárás, mert egy jó hőszigetelő anyag van benn, akkor a bejutó pára az akadálytalanul bejut, hogyha nincs lezárva a hézag, és ott le tud csapódni a kis alacsony hőmérséklet következtében, és szabályosan úgy fog viselkedni, mintha beázna az ablak. Én nagyon sok ilyet láttam az életem folyamán, higgyék el nekem, hogy van ilyen. A külső csapadékzárás a kávás beépítés miatt sokkal kevésbé kényes, ezt, hogy így mondjam, idézőjelben akár egy kicsit slendrián módon el is lehet hagyni. A tok és a szárny csatlakozás a következő. Itt mindenféleképpen szükség van valamiféle tömítésre. Ez lehetséges valamilyen gumiprofillal, műanyag profilokkal, stb. Később kitérnék rá, és lehet valamilyen rugalmas kitter is. Jön az üveg. Lehetséges az a megoldás, hogy marad a meglévő, ennek az az ára, hogy rossz hőtechnikailag, ki lehet cserélni Laue üvegre, itt ugye mutattam a Laue üveget, hogy ez mit jelent. Ez nem feltétlenül kettős üveg, és itt most megint egy pici olyan információt kell mondanom, amit nagyon nem szoktak tudni Magyarországon. Laue üveg alapvetően magnetronban katódporlasztással készül utólagos technológiával, tehát a legyártott üvegre utólag fölhordják a bevonatot. Létezik egy olyan technológia is, amikor a frissen gyártott üveget, tehát még 6-700 fokos, megbombázzák ezzel a bevonattal, tehát ez úgy van kialakítva, hogy a gyártósorba bele van illesztve egy bevonatoló, és ezzel a technológiával hordják föl a bevonatot. Az előző, az utólag fölhordott bevonat, az a technológiájából adódóan lágy bevonat, a nevéből is érződik, hogy érzékeny, nem lehet szabadon hagyni, nem karcáló, gyakorlatilag lemosható egy kis lelkes súrolással. Az utóbbi bevonat, amit a friss üvegbe belebombáznak, az beleépül az üvegbe, és kemény bevonatnak hívják. Tehát ez a bevonat, ez időjárásálló tartós. Magyarországon pár száz négyzetmétert adtak még el csak a kemény bevonatos üvegből, pedig ez önmagában tudja a Laue tulajdonságot, tehát visszaveri a hosszú hullámú sugarakat, és tökéletesen alkalmas arra, hogy egy belső üvegrétegbe beépítsük, és akkor formailag semmi nem változik, tehát egyszerűen csak az üveget cseréltem ki. Itt említem meg, később még lehet, hogy utalok rá, hogy ha ez mellesleg ez az üveg, mondjuk a szokásos 2/1-2/8-as üveg helyett 6 mm vastag, akkor lényegesen jobb lesz a hangátlása, és már is nagyon sokat segítettünk egy mondjuk Andrássy úti bérpalotának az ablakán. És végül is lehetséges az a megoldás is, hogy kicseréljük a szárnyat, ez azzal az előnnyel jár, hogy a külső megjelenés változatlan, a belső idézőjelben nagyon jó, ennek is nagyon sok fokozata van, tehát lehetséges olyan megoldása, hogy ahogy itt délelőtt hallottuk, hogy egyedi késekkel egy nagyon hasonló profilt legyártunk, de az is elképzelhető, hogy egy teljesen commerce belső szárnyat beépítünk. Miért a belső szárny? Hát alapvetően, mert épületfizikailag kedvezőbb, de erről utána valaki többet fog beszélni, és némileg vitatni is fogja, árnyaltabban mutatja be, ezen én hadugorjak, a többit jobban indokolnám. Hát, hogy vizuálisan kedvezőbb, azt lehet sejteni, mert nem fog csökkenni az üvegméret. Ugye az új szárny feltétlenül egy picit nagyobb lesz, ha ezt erre a helyre rakom, akkor nyilván csökken az üvegméret, ha erre az oldalra rakom, a belső üvegméret természetesen csökken, de nem az engedi át a fényt, tehát a küszöb keresztmetszetet nem csökkentettem, tehát fény szempontból, bevilágítás szempontjából, láthatóság szempontjából egyértelműen a belső szárnyat kívánjuk kicserélni. És vizuális, vagy ha úgy tetszik, esztétikai, még pontosabban építészeti szempontból is ez a kedvezőbb, mert a homlokzat változatlan megjelenésű tud maradni. Ennek következtében csak belső átalakításról van szó, ami kívülről gyakorlatilag észrevehetetlen, és akkor, amikor a belső tér értéke nem olyan magas szintű, mint például ebben a teremben, akkor ez egy reális megoldás lehet. Egy-két szó ezekről a részfeladatokra, tömítés. Lehet szilikon, gumi, PVC, stb. Profilokkal, jellemzően a belső szárny belső ütközésére helyezzük el, többféleképpen lehet. Annyira közismert, hogy én azt hiszem, hogy nem nagyon részletezném. Egy dolog nagyon fontos, hogy ennek a profilnak folyamatosnak kell lenni. Tehát olyan nincs, hogy a sarkán gérbe elvágom és összeillesztem, az többé már nem fog zárni. Létezik ragasztásos technológia, tehát lehet ragasztani, de ahhoz már az a következő lépcső tartozik, hogy sarokelem, és a sarokelemet ragasztom folyamatosan, sarkon ragasztani nem szabad, mert az nem fog sikerülni. A következő kategória, amikor rugalmas kittel töltöm ki ezt a hézagot. Nagyon sok szempontból ez a legkedvezőbb, hiszen fölveszi az összes alakváltozást, úgy fölveszi a hézagnak a képét, hogy gyakorlatilag teljesen kitömíti. Hogy történik ez? Legszerencsésebb kemény szilikon kittel készíteni, egy elválasztó fóliát kell fölrakni a tokra, a szányra pedig föl kell hordani ebbe a hézagba, illetve a felületre a szilikont, utána becsukni, 24 óra múlva kicsit kit minősége, fajtája váltogatja, legkésőbb 48 óra múlva ki lehet nyitni, a kitörömkedő részeket snitzer le lehet vágni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen minőségű a kit, sajnos itt is a globalizáció bejött, az átlag kit, amit ma az átlag boltban lehet kapni, erre teljesen alkalmatlan, kibújik még az olló is, olló elől is, nemhogy a snitzer elől, egy ilyen guruló, zsíros, nem tudom én milyen valami, valaki ezt kipróbálja, becsukja, élete végéig küzd vele körönvágó ólóval és egyebekkel, nem fogja tudni ezt rendbe tenni, lehet kezdeni előről. Kizárólag a kikeményedő, tehát a kemény szilikonkit alkalmas rá. Alkalmas rá több akrilkit is, rugalmas akrilkit, ezeknek is borzalmas nagy a szórás a minőségben, hát nem is illene, illdomos, meg nem is biztos, hogy kapásból mindegyikre tudnék jó terméket mondani. Egy tény, hogy rugalmas akrilkitnek az az előnye, hogy az festhető is. Ez előny is, meg hátrány is. Ugye, amit lefestünk, arról lepereg a festék, vagy lepereg hetafesték, amit nem festünk le, az biztos úgy marad, ezt mindenki ítélje meg maga. Itt egy ilyen hézagot látunk, amit 12 éve van fönn, azért tudom biztosra mondani, mert saját kezleg csináltam saját ablakomról, itt elhangzott, hogy mindenki bemutatja a saját ablakát, én is jelentem, és az is látszik rajta, hogy tényleg fölvette a mögötte lévő ablaknak a hézagrajzát, és az én személyes tapasztalatom null hézag, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem látható hézagtól, én mértem 6 mm-t a saját ablakomon, nyilván egy picit előtte javítgattam rajta, de ezt mind tudta követni. Még egy, azt majd a következőnél, bocsánat, ahhoz vagyok szokva, hogy ez irányít. És a tömítés hatékonyságának a növelése. Ugye az előbb mondtam, hogy a korszerű ablakoknál több ponton záró vasat rászorítja az ablak szárnyat a tokra. Ennél, ezeknél a hagyományos szerkezeteknél ez egy kicsit bonyolultabb. De van egy-két apró trükk, amit például ezen az ablakon is meg lehet nézni. Ezt nem én csináltam, ezt még eleimtől örököltem. Ha kicsit megnézik, le van köszörülve ék alakúra ez a nyelv. És úgy van beállítva az ellendarab, hogy éppen be lehet illeszteni, és ahogy az ék alak fut, egyre jobban rászorítja. Milyen egyszerű, 100 évvel ezelőtt, pontosan tudom a számot, pontosan 90 évvel ezelőtt készült ez az aprócska trükk. Ezt úgy is meg lehet csinálni, hogy az ellenlemezt, az árlemeznek hívják, azt alakítom égpályásra, ez is egy megoldás, nyilván a beállítás az úgy történik, hogy amikor becsukom a gumival, akkor éppen csak megfogom, és utána akkor egy kicsit tovább tudom húzni, és már is rászorította valamennyire. Természetesen ez nem több ponton zárt, csak az egyik oldalán, mert a pánt oldalon nincsen ráfeszítés. De nem csak ilyen apró taktikákkal lehet játszani, több ponton záró vasatot be lehet építeni, megint az én ablakom, csak a munkahelyemen. Ott több ponton záró vasalat van a hagyományos kapcsolatgeréptokos ablakba beépítve, hozzáteszem, hogy utángyártott a szány, műegyetemről van szó, nem titok. Tehát sajnos tömítve nincs, hát annyira nem vagyok tréber, hogy oda másszak és a sok méter magas ablakot a fejem fölött letömítsem, de az látszik, hogy megoldható, egy picit erősebb átlagos profilba is beépíthető a több ponton záró vasalat, ez lényegesen több munkával jár, mint leköszörülni ék alakra egy félfordítót. Következő kérdés, amivel foglalkoznunk kell, ugye ez az üvegezés. Erről már beszéltem, ez tulajdonképpen nem újdonság, hogy ha benne hagyjuk, akkor mindenféle gondunk lesz. És előre utaltam erre a Laue üvegre. Ennek a paraméterei, hogyha egy hagyományos, átlagos, tehát nagyméretű téglához illesztett kapcsolt geréptokos ablakról van szó, ugye más a modulja a kisméretű téglásnak, meg a nagyméretű téglásnak, akkor az útényezője egy normál ablaknak nagyon jó állapotban 3, átlagosan a gépészek 3, 6 és 4 közöttivel szoktak számolni a szokásos reális állapotuk esetén. Ha ezt én tömítem, és rárakok egy belső oldalra egy Laue üveget, ami teljesen minimális változtatást jelent eddig, akkor 1-6-1-7 körülire tudom vinni az útényezőt, amire kimerem jelenteni, hogy fele. Tehát magyarul kétszer olyan jó ablakot tudok elérni. És most utalok az előző előadóra, ugye, hogy ezzel a pici kis befektetéssel, mert egy üvegcsere, meg egy kis szilikonozás, az tulajdonképpen minimális befektetés, ezzel nagyon nagy lépést tudok elérni, akkor át, hogy a következő már valószínűleg gazdaságilag sem rentábilis, nem beszélve arról, hogy megtartottam a régi ablakot. És természetesen, hogyha valami extra igény van, mert azért az is lehet, engedjük meg azt is, akkor be lehet építeni több réteg üveget is. Itt is több fokozat van. Az első az, amikor magába ugyanebbe a szárnyba beépítem. Erre speciális üvegek alkalmasak, de ilyenek vannak. Ismereteim szerint a legolcsóbb kocsi, amit meg lehet rendelni hőszigetelő üveggel, az a Skoda Fabia. Láttam a katalógusát. Na most tudjuk, én nem akarom cikizni, nagyon jó a Skoda Fabia. Nekem is Skodám van egy picit nagyobb, de teljesen meg vagyok vele. Viszont ez azt jelenti, hogy ilyen vékonyságban, hangsúlyozom, ugye autóról van szó, elő lehet állítani hőszigetelő üveget. Ez úgy néz ki, hogy az üvegező léc, amiről megszoktuk, hogy 12 vagy 16 mm, az 4 mm vagy kevesebb. Autóbuszokban, vonatokon általánosan használatos megoldás. Hát a sarki üvegesnek még nem feltétlenül van, de ha a tizedik vevő megjelenik, hogy ő is ezt szeretné, akkor valószínűleg előbb-utóbb neki is lesz. Össze tudják ragasztani a legvékonyabb esetben 3-4-3-as üvegként, tehát 3 mm üveg, 4 mm légrés és 3 mm újabb üveg. Ez a megengedhető legvékonyabb, amit az előírások megengednek. 3 mm-nél vékonyabb üvegből nem szabad ragasztott üveget készíteni, ezzel egy oka van, most nem tudok rá kitérni. Valamivel szerencsésebb, ha a konstrukció olyan, hogy az egyik határozottan vastagabb, nagyobb lesz az egésznek a merevsége, és mellesleg sokkal jobb a hangátlása. Itt elveszem a zsuzsa kenyerét, ami lent van kiállított darab, annak a fölépítése úgy néz ki, hogy 6-4-3, tehát 6 mm üveg, 4 mm légrés és 3-as üveg, és ez egy nagyon jó üveg. És hát, hogyha mégis a hagyományos üveghez ragaszkodik valaki, akkor bejön a szárnycsere. Erre utaltam, ez lehet késsel, de az a vicc, hogy tulajdonképpen akkor, amikor nincsen különösebben nagy, elnézést itt erre külön fölírtam egy sort, de erre már utaltam, hogy ha hangátlási problémám van, akkor ezt egy vastagabb üveggel tudom megcsinálni. Tehát, hogyha nekem valami miatt az egy kedvező dolog, már pedig azért, mert az asztalosoknak ez a kés megvan, illetve ezt orba szájba gyártják, bocsánat a kifejezésért, ezt a fa ablakot, egyszerűen csak méretre kell legyártani, ez is minden további nélkül beilleszthető egy szokásos ablaktokba minimális átalakítással. Tehát ez sem egy ördögtől való dolog. Természetesen még egyszer hangsúlyozom, hogy itt a belső téri megjelenést lényegesen megváltoztattam, viszont egy olyan ablakot kaptam, amilyet az illető nagyon szeretett volna, sokkal kevesebbért, sokkal kevesebb fölhajtással, sokkal kevesebb átalakítással, gyakorlatilag semmi máshoz nem nyúltam hozzá, mint az ablakhoz, tehát nincsen vakolás, nedves munka, stb. Tehát ezt sem tartom ördögtök valónak. Meglesleg megjegyzem, hogy az első időkben, amikor úgy szerveződött ez a konferencia, akkor jöttek ilyen javaslatok, hogy esetleg tanítsuk a műegyetemen, ez egy szerkesztő gyakorlatból kiemelt rajz, tehát ezt a srácok egy az egybe le kell, hogy rajzolják, hogy ilyet is lehet csinálni. És akkor van még egy kategória, amiről nem beszéltem, egészen más az acélszerkezetek. Jellemzően ugye itt a történelminek nevezhető ablakok egy másik korosztályt, egy másik fajsúlyt képviselnek. Azok szögacélból másképpen, vagy pontosabban nevezve hengerelt szelvényekből készülnek. Itt alapvetően két megoldást látok én, hogy rossz teljesítményű marad, hol, hát azokon a pontokon, amikről beszéltünk, az üveg és a tokcsatlakozása, és nyilván a szárny és a tokcsatlakozása, ezzel nem tudunk mit csinálni, ezeknél a szelvényeknél ez gyakorlatilag javíthatatlan, minimális kenceficézés hozhat valami kis eredmény, de érdemi javítást ezeknél nem lehet elérni. Ha ez olyan minőség, hogy építészeti, történeti szempontból erre szükség van, hogy az eredeti formában megmaradjon, akkor ezt rendbe hozom, és tudomásul veszem, lenyelem, hogy ez körülbelül ilyen teljesítményű. Ha nekem csak a megjelenése lényeges, akkor szóba jöhet olyan csere, ami megfelelő arányú profillal történik. Erre a célra vannak cégek, akik gyártanak ilyesmit. Látják, kiírtam, 36 mm-es profil szélességű is van. Ez a 36 mm, ez még az évasoknál is, hogy mondjam, a karcsúbab közé tartozik, tehát egy 45 kg-os szárnyú ablakhoz tartozik a 30 valahány milliméter, a 60-80 kilós ablakokhoz már 45-ös a minimum, ami ezen az oldalon van, tehát ez akár még majdnem karcsúbb is tud lenni. És ki van találva benne az, hogy tömítése van, hogy befogadja a hőszigetelőveget, de mivel nagyon utánozza a korabelit, természetesen ebben is van egy nagy kompromisszum, maga a szerkezet hőhidas, de ezért szinte, hát hogy mondjam, nagyon hasonló megjelenést ad, nem akarom, majdnem azt mondtam, hogy szinte ugyanaz, ez nem igaz, de nagyon hasonló megjelenést tud adni. És hát én a mostani előadásomban megpróbáltam végvenni az ablaknak a kritikus részeit, elmondtam, hogy van ilyen, hogy lóévveg, és hogy a több ponton záró vasalat egy komoly előny a hagyományos ablakokkal szemben. Végigvettem azt, hogy a történelmi ablakoknál mik is azok a bizonyos problémák, amikkel foglalkoznunk kell. Erre tettem néhány javaslatot, hogy hogyan lehetne ezt javítani, hogy lehet kezelni különféle osztályokként, különféle minőségként. És itt a Zsuzsa kifejezetten megkért, és akkor mégis elmondom, hogy a beszélgetésünk során jött ki az, hogy én emlékszem rá, itt sokan sokkal jobban értenek nálam a műemlékekhez, de úgy emlékszem, hogy a Pantheonnak a kapuja az a lateráni bazilikában van ma, és uszkve 2000 éves. És ott van a fémlemez borítású, de mégiscsak favázas szerkezet, és az ugyanaz, és nem csak a fémlemez miatt. Szóval a fát szinte végtelenség lehet javítani, ez egy óriási előnye. Tehát csak elhatározás kérdése és egy pici munka, nyilván elsősorban szemlélet. Köszönöm szépen a figyelmet! Akkor én kérdezem, mert hát ha elment a moderátor, akkor most mit csináljunk? Van valakinek? Jaj, van, moderátorunk van.
Ura is van, de ha valakinek van kérdése. Ja nem, én nem kérdése jelentkeztem, csak hogy itt vagyok. Hát ott van egy kérdés.
Az Európai Unió most tervezi azt, hogy a 2002-es épületenergetikai előírásokat tovább szigorítja, és az összes, tehát nem csak az 1000 négyzetméter fölüli nagyobb arányú fölújításokra, hanem mindenre minden vonatkozni fog a jövőben. És nekem az a kérdésem, és ez mind a két előadóhoz, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni a tervezők építési engedély és egyéb dolgokat ilyen esetben, hiszen a népi építészetnél és minden esetben mindig probléma az, hogyha eltérünk attól, ami a megszokott, és a gyári ablaktermékeknél pedig automatikusan érdeke is a gyártónak, hogy megadja az összes paramétert, aminek alapján a bizonyítványt kellett állítani, itt ez nincs meg, és sokan lehet, hogy azért fognak visszariadni, mert hogy nekik akkor külön kéne ezt minősíteni, hogyan lehetne ezt áthidalni. Még egy dolgot mondanék előre, hogy nagyon sok tévhit él, ezt mi most már mindenütt elmondjuk, hogy szeretnek az Európai Unióra mutogatni a magyar hatóságok. Nem kell mindent elhinni, amikor azt mondják, hogy ez EU előírás. Köszönöm.
Hát ez utóbbivel nagyon egyetértek, de ez síkos pályára visz, úgyhogy én ebben most nem szállnék bele. Az előző kérdésre megvannak a lépcsők, tehát nem csak lesz, hanem van. Tehát mi azt a lépcsőt teljesítjük a most, illetve írtunk elő 2 évvel ezelőtt, amit Németország 1 évvel ezelőtt, és Németország tavaly vezette be a következő lépcsőt opcionálisan és 3 éven belül kötelezőre, amelyiket nálunk még csak föl sem mernek említeni. Tehát egy ilyen lépcsős szigorítási rendszer van. Dologhoz hozzátartozik, hogy a paramétereket is az országok adják meg, tehát csak az elvek vannak lerögzítve. Nyilván nem ugyanaz a helyzet Cipruson és Norvégiában. Bocsánat, Norvégia nem tudom, hogy nem Norvégia, nem EU-s ország, elnézést, igen. De a lényeg az, hogy mások a paraméterek. Tehát én ehhez nem igazán tudok így hozzászólni. Azt a részét úgy érzem, hogy egy nagyon kemény szegmense van az ablakok szempontjából ennek a dolognak, a nem műemlék épületek. Ma a műemlékek az benne van a hőtechnikai szabványban, hogy az egyedi elbírálás ott lehet kapni, ott semmi gond nincs. De rengeteg olyan épület van, amelyik nem műemlék, de mégis borzalmasan néz neki, ha kicserélnénk az ablakát. Hát ezzel van tennivalunk. Erre csak azt tudom mondani, hogy ez előttünk van.
Más kérdés? Nem látok ezeket. Azt hiszem ránk fél egy kis kávészünet, vagy itt van még.
Szeretném kérdezni, hogy Magyarországon ki a gyártója a Lauer üvegnek?
Az összes üveges. Nem viccelek, mindenki, Laué üveget, tehát lágybevonatosat, most én azt szoktam mondani, az egyetem, ez legközebb a Gárdonyi utcai üveges van, hogy tessék oda menni, ott is lehet kapni. Itt most nem tudom, a legközebb üveges, de Laué üveget mindenhol gyártanak. Egy dolog van, hogy most már kezd beállni az ára, szóval újkorában, én emlékszem rá, egy szerencsétlen ügyvédasszonyat találkoztam 12. kerületi villájában, 50 000 forint per négyzetméterért adták neki a Laué üveget. Hozzáteszem, hogy az önköltségi ára, amit letagadok, ha tovább mondanak, 5 euró többlet az egész üveghez. Ezt Luxemburgban a gyárban tudtam meg az ottani mérnöktől, tehát ott gyártottak először Európában Laué bevonatos üveget. Na most, ami a mi műemléki szempontunkból érdekes, lehet ez a kemény bevonatos vagy pirolitikus. Ezt nagyon hangsúlyozom, mert ha elmennek egy üvegeshez, építészhez, szakemberhez, mindenki azt fogja mondani, hogy Lauét nem lehet önmagába beépíteni, csak ragasztottként. Ne higgyenek neki, ő még egyen lejjebb van. Pirolitikus pedig az összes üveggyárt gyárt, kivéve Orosházát. Orosházán van üveggyár, de nincs benne pirolitikus, de az összes nagy cég, tehát Guardian, Saint-Gobain, Euroglass, most értem nem tudom, Vitra, Pilkington, ezek mind gyártanak, a gyártósorban be van illesztve egy ilyen bevonatoló, tehát van pirolitikus üveg, Magyarországon csak néhány száz négyzetmétert adtak el, és azt is azért, mert ez utólag edzhető, és így nem kell foglalkozni az utólagos bevonatolás, ugye, mert egyébként edzeni kell, és utána bevonatolni, ami bonyolult és drága. Szóval ilyen ablakba, és akkor ha már így ez fölmerült, hadd mondjam el, hogy nálunk még alig építettek be ilyet, ezzel szemben Bécsben 1 évvel ezelőtt volt egy hatalmas kampány, és a kapcsolgeréptokos ablakoknak igen jelentős részében természetesen állami, illetve önkormányzati segítséggel kicserélték az üvegjeit.